Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Szerelem koncert címmel tartott dicsőítő estet az Eukariszt együttes a budapesti Radnóti Miklós Művelődési Központban. Az előadók az idei házasság hetemottójához kapcsolódtak, a hűség szabadsága. Gável András a koncert elején kiemelte, hogy amikor a szerelmet ünnepeljük, leginkább Istent ünnepeljük. A dicsőítés vezető rámutatott, rossz, elkoptatott értelemben beszélünk ma általában a szerelemről, mert egy olyan dologra gondolunk, ami egyszer csak meglep bennünket, aztán pedig észrevétlenül elhagyja a szívünket. A szerelem azonban örök, hiszen az ős mintája Istenben fedezhető fel, aki soha nem vonja vissza az ember iránt tanúsított szeretetét. Szerte az országban több mint 200 óvoda megépítéséről vagy felújításáról számolt be katolikus, református, baptista és evangélikus testvéreinkkel közösen. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Fejérvár megyei Bakony Csernyén. Az újonnan épült evangélikus óvoda átadóján Soltész Miklós kiemelte, mindez több mint 20 ezer óvodai férőhely megújulását jelenti, közülük több mint 8 ezer teljesen új. Soltész Miklós hangsúlyozta, az egyházi óvodaépítések egybecsengenek az elmúlt évek kormányzati családpolitikai törekvéseivel, a családtámogatásokkal, legyen szó családi adókedvezményről, otthonteremtési támogatásokról, vagy épületek megújításáról. A Szent Mihály templomban tartott ünnepi szentmisével elkezdődött Kolozsváron a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye Márton Áron 130 emlékéve. Ezt a néhai erdélyi püspök születésének 130. évfordulója alkalmából hirdették meg, és fő célja a fiatal generációkkal is megismertetni szellemiségét, örökségét. Márton Áron élete több szállal kötődött Kolozsvárhoz, és épp csütörtökön volt 87 éve, hogy a főtéri templomban püspökké szentelték, és elindult meghatározó szolgálata. Emelte ki Böjte Csongor kommunikációs koordinátor az emlékévről tartott sajtótájékoztatón. Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök hangsúlyozta, Márton Áron élete nem letűnt esemény, nem történelem. A hívek közbenjáróként tekintenek rá, ma is a segítségét kérik. A katolikus Caritas a nemzetközi szolidaritás jegyében humanitárius segítséget juttatott el az ukrán katolikus Caritasnak a lakosság megsegítésére. 32 áramfejlesztőt, valamint 10 millió forint támogatást, közölte a szervezet. A közlemény szerint a villamos energiahálózatot ért háborús károk és támadások következtében Ukrajna több térségében súlyosbodtak az áramellátási nehézségek, a tartós hidegben a gyakori áramszünetek veszélyeztetik a fűtést, a vízellátást és a mindennapi élet alapvető feltételeit. A segélyszállítmányt Zagyva Rihárd, a katolikus Caritas országos igazgatója személyesen adta át, jelenlétével a gyors, célzott segítségnyújtás fontosságára kívánta felhívni a figyelmet a téli vészhelyzeti időszakban. Május végéig meghosszabbítja a kormány az árrés csökkentést, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón ezt azzal indokolta, hogy az intézkedés kedvező hatással van az inflációs adatokra. A kormány történelmet írt azzal, hogy 2025 őszén kiírta a Magyarország ifjúsági fővárosa című pályázatot, közölte a fiatalokért felelős helyettes államtitkár Cegléden, ahol az új ifjúsági ház látványterveit és funkcióit mutatták be. Nagy Varga Zsófia elmondta, a tét komoly volt, hiszen a pályázat keretében egy magyarországi és egy külhoni település nyerhette el a címet 100-100 millió forintos támogatással fiatalokat célzó programok megvalósítására. Hozzátette, még csak első alkalommal írták ki a pályázatot, de már 22 település mérette meg magát, majd egy négyfordulós, élő televíziós adásból álló vetélkedő sorozatban Cegléd és Gyergyószentmiklós került ki győztesként. Végül az időjárásról. Az éjszaka második felében nyugat felől növekszik, nyugaton vastagszik a fátyol felhőzet. Emellett északkeleten köd is képződik, csapadék nem valószínű. A délkeletire, délire forduló szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet mínusz 3 és plusz 4 fok között alakul. Híreinket hallották.
Ölelve forrón, remélve hordom a vágyamat, hogy nem sokára arra ébredünk, hogy itt lüktet bennünk új életünk, egy pillanat és minden másról szól. Távol a túlpart, de talán könnyen úszol át, hogyha látod már, itt egy otthon vár. Szívem minden sejtje kész, most már bárhol jársz, de lérsz, csak fogd meg kivont a szárnyam, s majd légy mindig boldog nálam, bennem minden csepnyi rész, most már tőled lesz egész, csak jöjj át a fényem bátran, és légy mindig boldog nálam, légy boldog nálam. Hitünk és létünk parányi részünk, testet ölt és újraírja régi lényegünk. Addig csendben várva, néha égen földön járva, álmodom, hogy te is engem álmodsz majd. Távol a túlpart, de talán könnyen úszol át, ha érzed már, itt egy otthon.
Verse. Lator László. Irgalom. Egy rég elapadt virradat szikes medrébe visszaárad. Bársonyos orlikhúlovak szügyig égő bozótban állnak. Imént a fületlombú fák fészkében pelyhes szél viháncolt, s most kőhomlokú nagy bikák rázzák a karámban a láncot. Lopog a hangtalan vihar a hirtelen homorú égen. Csillámló szőzgolyó nyilal magasra forgó gyönyörében. A tömör ezüst jegenyék. Sebzette már csak azokáják a mediterrán nyár hevét perzselő monomániáját, s a zendülő fehér torony. A szív vörhenyes éjjeléig mi meg nem szolgált irgalom aranykoronás napja fénylik. Tanyákkal hömpölygő terek lapján az ébren lét, s az álom keskeny mesdjén mély jelek kápráznak át a kék homályon. Hogy a reszkető láthatár mozdulatlan tűzé égérve, a hontalan szív rátalál elfeledett nevére.
Lator László Irgalom című versét Babocsai Réka mondta el. Lator László Kossuth-díjas magyar költő, műfordító, esszéista, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. 1927-ben született Tiszasásváron, Makón érettségizett, 1947 és 51 között magyar-német szakon végzett, a Pázmány Péter Tudományegyetemen Budapesten ötvös kollégistaként. 1950 és 55 között a Körmendi Gimnázium tanára volt, 55-től az Európa Kiadó lektora, később főszerkesztője lett. Versekkel a Magyarok és a Válasz című folyóiratokban jelentkezett először. A Kárpátaljai Kör elnöke 1992-től alapító tagja volt a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiának. Szerkesztőként vagy szereplőként rendszeresen megjelent a Magyar Rádióban és a Magyar Televízióban. Hosszú időn át szerkesztette az Unikornis Kiadó sorozatát, a Magyar Költészet kincsestárát. A Holmi folyóirat 1989-es alapításától fogva a lap szerkesztőbizottságának tagja volt. Bár már a 40-es évek második felében elkészült és megjelenésre várt egy kötete, első verses kötete, a Sárangyal, csak 1969-ben jelent meg. Köteteket fordított Alexander Blok, Lermontov és Paul Celan verseiből. Antológiákat is szerkesztett. Összes verse 1997-ben jelent meg. A 70-es évektől a 90-es évekig népszerű és nagyhatású műfordítási szemináriumot, valójában költői mesterkurzust vezetett az ELTE bölcsészkarán. Tanítványai közé tartoztak többek között N. Kis Zsuzsanna, Ferenc Győző, Imre Flóra, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, Lackfi János, Bartis Attila, Babarci Eszter és az irodalomtörténész Kappanyos András. Lator László 2023. július 17-én hunyt el Budapesten.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsertessék a Jézus Krisztus, a közéleti adás szerkesztője Klész Báta nevében is. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismerhetik a 25 éves Arany János tehetséggondozó programot, és az EGRI közösségi alapítvány aktualitásairól is szólunk. Adásunk a 2025. november 7-i műsorunk ismétlése. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Egy pár hete volt, hogy Antal Andreát, az EGRI Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium pedagógusát köszöntöttem itt a stúdióban, és beszélgettünk kicsit az életéről, hiszen egy elismerésben részesült, de most azért megint tanárnő az, akit hívtam ide a stúdióban, hiszen egy mérföldkőhöz érkezett az intézményben működő Arany János tehetséggondozó program, 25 éves, negyed évszázados. Ilyen jubileumoknál még engem is a hideg is szinte kiráz, mert azért ezek elképesztő menetek onnantól fogva, hogy egy ilyen programot létrehoznak, és ezek szerint egy nagyon sikeres programot, hiszen a 25 évén azt gondolom, hogy nagyon szép, és hát tényleg szeretettel gratulálok, hogy 25 éve a munkája mellett, ugye a magyar és történelem oktatás mellett, amely még korábbtól datálható, ezt is a vállán vitte ezt a programot, úgyhogy szeretettel gratulálok, és köszöntöm a stúdióban.
Köszönöm szépen. Kicsit pontosítok, tehát úgy van, hogy 2000-ben indult a program országosan, akkor én részt vettem a program 9. előkészítő évfolyamának a humán ismeretek és a magyar nyelv és irodalom kerettantervének a kidolgozásában, illetve a Szilágyi Erzsébet gimnáziumban, mi rögtön az első évben csatlakoztunk a programhoz, az első osztálynak is én voltam az osztályfőnöke. És az iskolában a programfelelősség az 2011-ben ért utol, tehát akkortól gondozom a programot a Szilágyiban. Emellett persze vagyok osztály, vagy voltam osztályfőnöke is, aranyos meg nem aranyos osztályoknak is.
Igen, ez az aranyos, nem aranyos, tehát ugye az aranyos osztály, ugye így
az
hívják
intézményen. Az Arany János Tehetséggondozó programnak a tanulói, igen, az aranyos osztályok,
vagy az IETP-sek,
igen, vagy azért, IETP, igen.
Szerintem már ugye nyilván most nem csak a Szilágyiban, a középiskolás szinten is azért ezeket a elnevezéseket nagyjából mindenki be tudja azonosítani. Hát attól, hogy 2011 óta benne van, 14 év, én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon
végül is 2000 óta, csak egy programfelelősként 2011-től, igen.
Hát azt gondolom, hogy ízig-vérig ismeri magát a programot. Az, hogy 2000-ben elindult országos viszonylatban is, és ugye a Szilágyiban is, és ugye időközben a Egerben még azért említsük meg, ugye a Neumann János gimnáziumban is működik ez a program. Szóval ez már szerintem nagyon régóta váratott magára, hogy legyen egy ilyen tehetséggondozó program.
Igen, még egy kicsit az előző gondolatot hadd folytassam már. Tehát azért az, hogy ilyen sikeres, tehát hogy el tudott indulni, és aztán sikeresen életben is maradt 25 évig, és hát még reméljük másik 25 évig is. Azért itt a Szilágyiban mindig is egy nagyon támogató közeg vette körül ezt a programot. Finta István igazgató úr, Gönczi Sándor igazgató úr, most Rázsi Boton Miklós főigazgató úr, hát teljes mellszélességgel program mellett voltak, illetve vannak, és azt gondolom, hogy a tantestület is érezte a kezdetekkor is, és azóta is folyamatosan érzi azt, amit ön mondott, hogy kell egy ilyen, kellett, és kell is egy ilyen program a közoktatásba. A programnak az a lényege az indulástól, bár itt voltak változások, hogy esélyegyenlőséget erősítsen, tehát azokat a diákokat is eljuttassa a felsőoktatásba, mert ugyanaz a cél az aranyos osztályokban is. Én ezt jobban szeretem, ezt az aranyos elnevezést, mint az IETP-set, mint az egyéb osztályainkban, hogy eljussanak a diákok a felsőoktatásba, de innét olyan diákok, akiknek hát egyébként nem biztos, hogy a családi háttér, a lakóhely, egyéb személyes problémák miatt ez olyan nagyon biztos és gördülékeny lenne. Úgy indult, hogy 2000-ben alapvetően, hát akkor azért 25 év más, tehát változik a társadalom is, akkor arra volt szükség, hogy a kis településeket kellett ilyen szempontból megtámogatni, ahol hát nagyon nehéz helyzetben volt akkor az oktatás, és szaktanárok, eszközök, épületek tekintetében is. Tehát 2000-ben, amikor elindult, kifejezetten a kis települések diákjait, illetve családjait támogatta meg. Tehát ott az volt a pályázati feltétel, hogy kis településről jöjjön a diák. Utána változott úgy, hogy hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő diákokat is vártunk a programba, vagy főként őket. És aztán fokozatosan azért tágult a kör, bekerültek a kedvezményezett települések is ebbe a körbe, és gyakorlatilag egri diákunk is volt, és most is van, aki bevállalja a kollégiumot is, mert hogy ez egy kollégiummal járó program. Most már a kedvezményezett járásokban élő diákok is jöhetnek, és hát természetesen megmaradtak a hátrányos helyzet, halmozottan, stb. Kis település, munkanélküli a családban, és így tovább, tehát ezek a úgynevezett klasszikus feltételek is, de most már egy jóval szélesebb réteg az, akit hát ez a program szakmailag, tehát pedagógiailag is, és hát anyagilag is, ugye ez nagyon fontos, meg tud támogatni.
Igen, tehát most elsorolt egy pár kritériumot, vagy feltételt, inkább feltételnek nevezem, igen, amelyekből teljesülni kell.
Egynek kell teljesülni.
Egynek kell, tehát egynek. Mondjuk például munkanélküli a
Igen, vagy kedvezményezett járásban lakik, egyetlen egy feltételnek.
Tehát ha egy teljesül,
igen,
akkor onnantól fogva bekerülhet.
Így van, bekerülhet.
De a bekerülhetés alatt hogy kell ezt értelmezni? Tehát a tanuló ugyanúgy megírja a központi felvételét.
Így van.
A jelzi, gondolom, hogy erre a képzésre kíván menni. Mondjuk például évente, most a 25 év alatt, amit azért tapasztalatot összegyűjtöttek, hányszoros túljelentkezés van, vagy mennyire nehéz ide bejutni, ha csak egy felvétel is megvan.
A központi írásbelit kell megírni, számítanak itt is ugyanúgy, tehát tényleg hasonló, mint a gimnáziumi felvételik, ugyanúgy, mint a többi gimnáziumi osztályban a hozott pontok, ugye bizonyos főtantárgyakból 7. év vége 8. fél év, illetve itt, ami már egy kicsit így megkülönbözteti a programot, egy online, hát ilyen képesség motiváció mérő tesztet is írnak a diákok, ezt a Debreceni Egyetem pszichológiai tanszéke állítja össze. Hát most már online, kezdetben még papír alapú volt, és akkor van egy beszélgetés, játék is a diákokkal, de valójában az előző három, tehát a hozott pontok, általános iskolai eredmények, a központírásbeli pontszámai és ez az online képesség motiváció mérő teszt, ezen pontok alapján állítjuk sorba a diákokat, és akkor tudjuk fölvenni az első 34-et. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mi mindig teljes osztályt tudtunk, és hát remélem, hogy tudunk is majd indítani, azért ez sok intézményben már nincsen így. És akkor a felvételivel kapcsolatosan azt hiszem, hogy ami fontos, azt sikerült is elmondanom, a túljelentkezésre kérdezett rá. Változó nagyon. Tehát például azt éreztük, hogy amikor a szakképzésbe bejött az ösztöndíj, akkor oda azért nagyon sokan áramlottak olyan diákok, akik jöhettek volna hozzánk is, mert igazából bennük van az a lehetőség, hogy egyetemen tanuljanak tovább, de hát a családanyagi helyzete miatt a szakképzést választották. Néhány éve van egyedülálló módon a közoktatásban, gimnáziumi képzésben tanulmányi ösztöndíj az Arany János tehetséggondozó programban, és akkor ez egy kicsit megint felkeltette talán jobban az érdeklődést. Az utóbbi évek tapasztalata egy ilyen másfélszeres, kétszeres, két és félszeres túljelentkezés, változik azért nagyon évente is. De igen, tehát van egy túljelentkezés. Készülni kell, aki jönni akar, a központit gyakorolni kell.
Amikor már valaki bent van a képzésben, akkor mire számíthat azért? Nem csak önnel, másokkal is volt, még talán a Rázsi Botton Miklós igazgatóral is volt már ezzel kapcsolatban beszélgetés, tehát nagyon sok lehetőséget biztosít a program, ugye a kollégium nem véletlenül van, hiszen vannak párszor, ugye hétvégi kötelező programok, de például nyelvvizsga, jogosítvány, ECDL vizsga, tehát ilyeneket olvastam, tehát hogy ezeket biztosíthatja a képzés.
Így van, tehát mondjuk egy plusz rögtön szerintem, én ezt így szoktam fogalmazni, az, hogy ez egy 5 éves képzés. Tehát az a plusz egy év szerintem az egy nagyon nagy ajándék a diákoknak. Egyre inkább azt érezzük, hogy tényleg jó az, hogy ott az első évben egyrészt a közösség összekovácsolódik, másrészt a szintek úgy nagyjából kiegyenlítődnek. Harmadrészt meg ebben az első évben, előkészítő évnek hívjuk, nagyon nagy óraszámban tanulják a digitális kultúrát, évvégén megvan nekik többnyire, tehát egy-két kivétel el, akik valahogy nem sikerül nekik a 7 modulos ICD bizonyítványuk, illetve nagyon nagy óraszámban tanulják ebben az első évben az angol nyelvet, és akkor hát van, aki már a normál 9-ben, mások 10-ben, 11-ben, ez ugye szándéktól is, képességtől is, alapoktól is függ, de a középfokú nyelvvizsgát azt mindenképpen megszerzik, és hát aztán vagy a másik idegen nyelvre, vagy a felsőfokra útra lépnek tovább, és igen, tehát ezeket a program ingyenesen biztosítja, úgy is, hogy a plusz órákat is, tehát például a nyelvet megtámogatandó 9. évfolyam végén van egy augusztusban egy intenzív nyelvi kurzusunk, egy hétig, augusztus végén bennlaknak a diákok a kollégiumban, és reggeltől estig angolul beszélnek, hát nem mindig órájuk van, mert filmet is néznek, meg hát ezt a szaktanárok ügyesen megoldják, hogy változatos legyen, de akkor itt töményen az angolt rájuk zúdítjuk, és ez sokat segít is, tehát ezek is ugye ingyenesek, illetve magát a nyelvvizsgát is mindig is kifizette a program, most ugye az állam visszatéríti ezt, de ez úgy működik, hogy mi kifizetjük előre, a visszatérítés, hát az a diáknak ilyen, hogy mondják ezt, szóval ilyen jutalom, bónusz, igen, tehát a diák az visszakapja, ilyen sikerdíj, ezt akartam, ezt a szót kerestem, sikerdíjként. És ugyanez működik a jogosítvánnyal is. A jogosítványszerzés ugye eddig szervezte a program egy az egyben, most az elméleti rész az már a Krétán keresztül tud működni, a gyakorlati részt az továbbra is szervezi a program, és hát fizetjük is, a gyakorlatilag az még nem ingyenes, 30 órát meg tudunk finanszírozni. Régebben még többet is, de azért így a pénzügyi helyzet így hatott a programra is, tehát kicsit az a pénz, ami régebben sok mindenre elég volt, most már jobban be kell osztani, tehát 30 órát megfinanszírozunk a gyakorlati képzésből is, és hát magát a vizsgadíjat is.
Folytatjuk a beszélgetést Antal Andreával, az Egri Szilágyi Erzsébet gimnázium és kollégium pedagógusával.
És akkor gyakorlatilag, mondjuk, ahogy például említette, 9-től úgy már becsatlakoznak, tehát hogy mondjuk ugyanúgy közös óráik lehetnek, ugye, hogy
szintek alapján 9. IETP-ben, meg az első két év folyamon még nincsenek közös órák, kivéve esetleg a második idegen nyelvet, és akkor az, amire ön gondol, az 10. év végén következik be, hogy az aranyos diákok is, ugyanúgy, mint bármelyik másik diákunk, választhat faktot, vagy emelt szintű képzés, és akkor ott már ugye, teljes egészében összekeverednek a többi tanulóval, és akkor ki a szíve vágya szerint vagy matekot tanul heti 8 órában, vagy magyar tanul heti 8 órában, vagy sorolhatnám a sok-sok tantárgyat. Tehát ott már ugye addigra kialakul, hogy mi érdekli őket, milyen irányba szeretnének tovább menni, és akkor ez a célzott felkészítés zajlik. Tehát végül is így a tananyagban nagy különbség már a 9. normál 9. kezdődően nincsen egy ilyen általános tantervű gimnáziumhoz képest. Viszont amiben van nagy különbség, az szintén, hogy említette, tehát itt rengeteg ilyen plusz program van, ami szintén ingyenes a diákoknak, tehát ezt az IETP költségvetéséből, az állami pénzből tudjuk fedezni. Bennmaradós hétvégék is, kulturális sport, önismereti személyiségfejlesztő programokkal, de vannak nagy kirándulásaink is, még mindig tudjuk tartani a felvidéki, meg az erdélyi kirándulásokat, ahol osztályszinten ott van mindenki. Régebben jutalomként a legjobbakat Angliába is el tudtuk vinni, meg sítáborba is, ez most egy kicsit már nehezebb, de reméljük, hogy vissza tudjuk hozni ezt is a rendszerbe. Illetve vannak még olyan dolgok is, amikor is az aranyos iskoláknak vannak közös országos szintű programjaik, rögtön egy gólyatábor nekik a Balatonnál, eddig Zánkán, most Fonyódligeten már az utóbbi két évben, kulturális fesztivál Pécsen, azt nagyon sokszor mi meg szoktuk nyerni, 9. IETP-ben néptáncot tanulnak, színjátszanak, verset mondanak, énekelnek, zenélnek, és akkor ennek ez a hozadéka, de mindvégig vannak külön ilyen aranyos versenyek, egy-egy aranyos iskola szervezi, mi az irodalmi versenyt szoktuk szervezni minden év márciusában, tehát ilyen nagyon-nagyon sok plusz van a programban. Van két plusz óra is, vagy hát inkább foglalkozásnak mondanám, ami hát jó lenne szerintem, de a diákjaink szerint is, hogyha nem csak az aranyprogramban lenne. Az előkészítő éven van nekik tanulásmódszertanóra, 2 a kollégiumban, 2 az iskolában, és azt mondják a diákok, hogy még az egyetemen is tudják használni azokat a módszereket, amiket itt megtanultak, illetve mindvégig az 5 évig van 2 órában ez a kollégiumban önismereti, személyiségfejlesztő, kommunikációs óra, amit nagyon szeretnek, és amiről szintén utólag felnőttként már egybehangzóan azt mondják, hogy hú, ez nagyon sokat segített. Még a munkavállalásnál is. Már az egy dolog, hogy tudok valamit, de az, hogy ezt meg is tudjam mutatni, na például ilyenre tanítanak ezek a foglalkozások. A statisztikákat szerette volna
igen,
kérdezni.
Tehát azokat a statisztikákat, ami ugye az elendő elrendelése ennek cél. A képzésnek, hogy ugye tovább tanulást támogatja, igen. Tehát ezek mit mutatnak? Ha nem is 100%-os, uh-huh. De mondjuk 90% fölötti tovább
90% körül, 80-90% körüli. Na most nagyon nehéz, mert azért van olyan, aki nem rögtön a érettségi után megy egyetemre, hanem hát pontosan a családi helyzet miatt, mert ugye az aranyprogram támogatja, amíg ő benne van, de utána már nem, hogy esetleg elmegy dolgozni, és akkor utána 2 év múlva csatlakozik be egyetemi képzésbe, de igen, összességében egy ilyen 80-90% közötti arány, tehát úgy nagyjából közelíti azt, ami azt gondolom, hogy a gimnáziumi átlag, az országosnál szerintem országos gimnáziumi átlagnál kicsit valószínűleg jobb is. És nagyon változatos helyekre mennek a tanulóink. Amikor 20 éves volt a program, akkor itt van a kezemben, csak ugye ez nem látszik, csináltunk egy ilyen jubileumi kiadványt, amiben megszólítottunk volt aranyos diákokat, és akkor így, ahogy elkezdek benne lapozgatni, itt például van gyógytornász, projektmenedzser, mezőgazdasági gépész, könyvelő, szoftverfejlesztő, informatikus, orvosunk is van, gyógytornászunk is van, ápolónőnk, közgazdászunk, jogi végzettségű, vannak zenetanárok is, egyetemi tanár is a programban, sőt, most már dékán helyettes is az egyik volt tanítványunk, tehát mindenféle irányban, és hát nagyon szép karriereket futnak be, ezt látjuk ezekből a visszajelzésekből.
Pont ez lett volna az egyik kérdésem, így lassan a beszélgetés végéhez érve, hogy tényleg, hogyha ezt a 25 évet, most ugye elmondtuk a feltételeket, hogyan lehet bekerülni, mit kap, aki ide bekerül, milyen lehetőségeik vannak a továbbiakban, és hogy milyen szép sikerpályákat tudhatnak magukénak, és 25 éve benne 25 van ebben a képzésben. Tehát, hogy mi az, amire az egész Arany János tehetséggondozó programban a legbüszkébb, hát az egyik, amiket most elsorolt ezek az eredmények, de mi az, ami talán még ön sem gondolt volna, hogy ilyen lehetőségeket, tehát, hogy ilyen szárnyakat ad azoknak a tehetséges gyerekeknek, akiket mondjuk lehet, hogy 30-40 évvel ezelőtt ugye az anyagi helyzet, a távolság és egyebek nem engedtek volna ilyen képzésre be.
Igen. Hát akkor hadd idézzek egy volt tanítványt. Ugye országosan is volt egy jubileumi 25 éves ünnepség a Petőfi Irodalmi Múzeumban, és egy volt tanítványunk, ő az, aki orgona művész és zenetanár azóta. Ő is volt egy előadó, egy felvételt mutatott be Bach orgona művet, és ahogy vele beszélgettem így kapcsán, a jubileum kapcsán, most ide a helyi rendezvényre el is fog jönni. Ő mondta azt, hogy nem is kérdeztem, de úgy magától, hogy akkor mit is kapott ettől a programtól, ugye, hogy elkezdtünk nosztalgiázni. És akkor egy kicsi gondolkodás után, hogy tudást, szeretetet és ősbizalmat. És szerintem ez az ősbizalom, ez az, ami a legfontosabb a programban, tehát hogyha ezt át tudjuk adni ezeknek a diákoknak, hogy igenis mi hiszünk abban, hogy ők képesek arra, hogy szárnyaljanak, akkor ők szárnyalni is fognak.
Ugye a hátrányos helyzetűség az, ami ugye a programba beenged diákokat, lehetőség, az is egy lehetőség, igen. De ugye hát a hátrányos helyzetű alatt értünk roma és nem roma származásúakat. Nekem csak ez egy személyes példa, hogy én nemrégiben, amikor egy kutatást végeztem, ugye nagyon sokan, akik például roma származásúak felsőoktatásba bekerülnek, sokuk AJTP-ből, Arany János tehetséggondozó programból került be, akár az EGRI, de nem csak EGRI felsőoktatásba, és nem csak ugye EGRI AJTP-s képzés. Tehát, hogy ugye ott már például az egyetemben a roma szakkollégium ugye viszi tovább, fogja az ő kezüket, tehát, hogy például itt az EGRI képzésben vannak-e?
Így van, vannak roma diákjaink, nem tartjuk őket külön számon, ők is nagyon sikeresek, azt gondolom az esetek nagy részében, tehát nincs különbség. Tehát nyilván egy-két tanuló, hogy meggondolja magát időközben, mégiscsak szakmára vált, de nincs különbség, hogy most roma vagy nem roma. Például egy konkrét példát mondjak, egy nagyon törekvő roma diákunk, hát nem is tudom már mikor végzett, jó régen, ő most az egyik EGRI banknak a bankfiók vezető helyettese, vagy már lehet, hogy vezetője is, ott szoktam vele találkozni. Igen, nagyon szép sikertörténet.
Én például az egyik EGRI egyetemen végzett és roma szakkollégista srác, ő például a belügyminisztériumban dolgozik, és azóta már a második diplomáját csinálja, tehát vannak nagyon szép utak és példaértékű életutak, és most ugye ennek az egész programnak a megkoronázása, ennek a 25 évnek a megemlékezése lesz november 14-én, tehát ugye a beszélgetésünk után nem sokkal, amikor is az intézmény azért csak megemlékezik erről az eltelt 25 évről.
Igen, erre a péntek délutánra hívtunk vissza minden évfolyamból, akik eddig érettségiztek. Hát úgy próbáltam összeszámolni, de minimálisan 600 diák érettségizett már ennyi idő alatt. Egy-egy diákot, hogy ő képviselje a saját évfolyamát. Hívtuk az ünnepségre azoknak az általános iskoláknak az igazgatóit, akik nagyon sok diákot küldenek ebbe a programba. Nagyon fontos itt az általános iskoláknak a szerepe, mert ugye sokszor ők hívják fel a családoknak a figyelmét arra, hogy van egy ilyen lehetőség. Mert 25 év ide vagy oda, de még mindig a köztudatban azonban nincsen eléggé benne a program, úgyhogy mi nagyon hálásak vagyunk azoknak az általános iskoláknak, akiknek ez szintén szívügye, és hát hál' Istennek nagyon sok ilyen általános iskola van itt Heves megyében is, de még Nógrád, Borsod, Jász, Nagykunszolnok megye, így a határterületekre, hogy Egerbe könnyebben beutaznak, mint mondjuk az ő megyeszékhelyükre, és kiterjed a Szilágyi Arany programja, tehát ezeknek az iskoláknak a vezetőit hívtuk, illetve hát a Szilágyiból volt és jelenlegi csoportvezetőket a kollégiumból, a osztályfőnököket természetesen, és mindenkit, akinek hát az átlagosnál kicsit több köze volt a 25 év alatt a programhoz és a program sikeréhez. A mostani diákok kicsi műsorral köszöntik majd a vendégeket, és hát a volt diákok közül meg néhányat megkértünk egy kis nosztalgiázásra. Bízom benne, hogy jó lesz újra találkozni egymással.
Én azt gondolom, hogy amikor az előbb megkérdeztem azt, hogy tényleg mikre a legbüszkébb, vagy mit, ki tudna bármit is emelni, ugye ez nagyon szép, tehát hogy tulajdonképpen nem is önnek kell megfogalmazni, elég, hogyha megfogalmaz egy volt diákja, hogy ez az ősbizalom, hogy milyen fontos volt, de ahogy a korábbi beszélgetésünket felidéztünk, ami mondjuk nem az Arany János tehetséggondozó programról szólt, hanem ugye az elismerése kapcsán beszélgettünk, ugye én akkor is kérdeztem, hogy valahogy feljött az első osztálya is, ön volt az osztályfőnöke, meg más osztályoknak is, hogy ugye mi a legnagyobb visszaigazolás, hát az, hogy még mindig tud a volt diákjairól, tehát sokuknak nyomon követi az életét, nyilván nem naponta, de hogy időnként bejelentkeznek, Andrea tanárnő, én itt tartok, ott tartok, és ez azért, igen, ez milyen szívet
melegető érzés. És ez az Arany programban még sokszorosan érezhető, mert azért sok esetben eleve adott is, hogy itt sokkal több idő az, amit együtt töltünk a diákokkal, hogy ezen a sok programon hát mindenhol tanárral vannak, igen, igen. És itt nagyon, nagyon jól megismerjük egymást. Tehát ez is, ugye idő az egy fontos tényező a kapcsolatokban. Meg hát a másik, amit mondani szerettem volna, csak saját szavamban vágtam, hogy azért ezeknek a diákoknak sokszor ugye család helyett is család vagyunk. Olyan értelemben is, hogy egy hétig itt van, és akkor hát persze...
Meg van, hogy két hétig, mert éppen nem
vagy, vagy éppen két hétig, és akkor persze hát beszél a szülőkkel, de azért csak mi vagyunk itt körülötte, meg hát azért sok esetben azért vannak csonka családból is diákok, tényleg nehéz helyzetben levő családokból is, ahol kevesebb figyelem jut a gyermekre, és akkor tényleg a családot pótoljuk. Még egy idézetet hadd mondjak már, mert ez talán, hogy mire vagyok a legbüszkébb. Ebből a jubilomi kiadványból az egyik diákunk, aki egyébként azóta vállalkozó, azt írja, azzal fejezi be ezt a kis visszaemlékezését, amit kértünk tőle, hogy ezúton is szeretném hálásan megköszönni a rengeteg munkát az összes volt tanáromnak, nevelőtanáromnak és mindenkinek, aki lehetővé tette és dolgozott ezen a programon, és szerintem bátran mondhatom, ezzel életeket változtatott. Ezek nagyon súlyos szavak, és szerintem ez a programnak talán a legnagyobb hozadéka.
Hát súlyos, de nem, semmiképp nem pejoratív, hanem nagyon mély szavak. Én úgy mondanám, hogy talán nagyon mély gondolatok, hogy tényleg az, hogy életeket megváltoztatott, igen, esélyt
és
adott.
És jó irányban, igen, tehát visszatérünk adott, oda, honnan
igen,
indultunk.
És hogy ez az ősbizalom, és még én ugye nem voltam IET-típés diák, de hogy annak, aki azért, mert mondjuk egy olyan környezetből, egy olyan szociokultúrából jött, aki azt gondolta, hogy én valószínűleg lehet, hogy akár mondjuk közmunkás maradnék, vagy bármi, és közben meg engem nagyon érdekel, mert szeretek számolni, szeretek zenélni, szeretnék megtanulni bármit. Tehát, hogy egy bizalmat adott arra, igen, hogy tulajdonképpen van ez a program, és én ezzel akár ki tudok törni, igen, onnan, ahonnan másképp nem lenne lehetőségem. Úgyhogy...
És lehetőséget is. Tehát tényleg van olyan diákom, aki azt mondta, hogy ha nem lett volna ez a program, akkor ő valószínűleg szakács lenne, ami szintén így jó lenne, meg szükség is, de neki nem ott van a helye. Ő most egy debreceni multinacionális cégnél informatikus, számítógépes valami csoda, tehát sokkal több van benne, és azt tudjuk, hogy az ember élete akkor alakul jól, hogyha így a helyén van, a közegben azt csinálja, amire ő teremtődött.
Igen, igen, tehát ami tényleg a szakmája, a hivatása.
Igen, és hogyha van neki talentum, akkor azt ne hagyjuk. elpazarol.
Így van, és hogyha tehetséges, akkor a munkájában akkor legyen tehetséges, ha meg nagyon szeret főzni, akkor főzön otthon a családnak,
igen,
a rokonságnak. Igen. Én azt gondolom, hogy tényleg nagyon szép dolgokat mondtunk el, és tényleg méltán büszke lehet ön is, és az intézmény is erre a programra. Kívánok még, ahogy ön említette, még további 25, de még akár több 50 évet. Úgyhogy Antal Andrea tanárnő, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Megszokhatták a hallgatók, hogy időről időre hírt adunk az EGRI Közösségi Alapítvány programjairól, esedékes pályázatairól, és hát most is így teszünk, két jeles személlyel, Rakusz Mártával, az EGRI Közösségi Alapítvány elnökével, és Katona Havassi Viktóriával, az alapítvány kuratóriumi tagjával. Van egy konkrét aktualitás, ami miatt ide hívtalak titeket a stúdióba, ez pedig az, hogy egy nagyon izgalmas, nem csak az alapítvány, hanem fiatalokkal, ugye Márti, te itt az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen közösségszervező és szakos hallgatókat tanítasz, és egy igazi fiataloknak szóló programot közösen hoztatok létre, egy szabaduló szobát, aminek mikor ez a beszélgetés adásba kerül, éppen egy-két nappal volt a átadója, de benn a belvárosban lehet menni kipróbálni. Ez a legújabb aktualitás, de minden másra kíváncsi vagyok veletek kapcsolatban.
Először is köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Mindig jó egy kicsit beszámolni arról, vagy nekünk is így valahogy így ránézni arra, hogy éppen hol tartunk, mit csinálunk. Igen, most egy ilyen izgalmas folyamatban vagyunk. Most nyitjuk meg az új szabaduló szobánkat, amit ingyenesen tudnak majd használni a helyi fiatalok, vagy hát nem annyira fiatalok is, tehát mindenki, aki érdeklődik. Szeretettel várjuk a csoportokat. Ez az egész szabaduló szoba egy pályázati projekt keretében hoztuk létre, de valójában nem is mi hoztuk létre, hanem helyi fiatalok egy csoportja, mert hogy ez volt a fő célunk, hogy amellett, hogy az EU-s alapértékeket szerettük volna egy kicsit közelebb vinni a helyi fiatalokhoz, illetve valahogy azt egy kicsit tudatosítani a fiatalokba, hogy mit jelent az, hogy ők egyébként EU-s állampolgárok is, az amellett, hogy magyar állampolgárok. Ezt egy ilyen kreatív formában öntöttük, azt gondoltuk, hogy a szabaduló szoba az még mindig egy népszerű formáció így a fiatalok körében, ezért azt találtuk ki, hogy betoborzunk egy csoport fiatalt, egyetemisták és középiskolások vegyesen, akikkel egy hát gyakorlatilag egy jó, majdnem hogy egy éves folyamat során két szabaduló szobát hoztunk létre, EU-s értékek tematikára alapozva, de azért ettől nem kell megijedni, tehát nagyon élvezetesre és izgalmasra csinálták a fiatalok, Viki vezényletével, segítségével, szakértő támogatásával, és mindezt a közös értékeink program keretében tudjuk megvalósítani. Sikeresen pályáztunk erre a programra, és ennek keretében foglalkozunk a fiatalokkal ilyen formán, és hát az a reményünk, hogy ez is egy olyan kreatív módja a fiatalok bevonásának, amivel kedvet tudunk csinálni nekik ahhoz, hogy esetleg a jövőben is részt vegyenek az EGRI Közösségi Alapítvány tevékenységeiben, mert nekünk nagyon fontos, hogy a fiatalok ne csak egy ilyen célcsoportja legyen a mi programjainknak, amellett, hogy pályázhatnak hozzánk egyébként, most is éppen nyitott az a lehetőség, hogy ifi alapunkra fiatalok közösségi ötletekkel pályázhatnak, de mi szeretjük őket bevonni már olyan dolgokba, hogy az ötleteléstől, a kezdetektől ott legyenek, és velük létrehozni, kialakítani dolgot, és például ez a szabadulószoba is erre egy remek lehetőség, én azt gondolom.
Viki, te ebben a szabadulószoba projektben szerves résztvevő voltál, mint ahogy mondjuk már egy jó ideje, ugye az EGRI Közösségi Alapítvány aktív tagja vagy. Szóval, ahogy a Márti említette, te a hallgatókkal együtt, tehát ezt hogy kell elképzelni, hogy van egy pályázat, ami fiataloknak szól, nyilvánvalóan szabaduló szoba, tehát itt tulajdonképpen, ahogy említettétek, fiataloknak szól, de én is szívesen kipróbálnám, mert megmondom őszintén, én még nem voltam szabaduló szobába, és nem vagyok pedig már fiatal, de hogy nyilván a fiatalok annyira kreatívak és annyira ötletgazdalok, főleg egy közösségszervezős szakok, de nem tudom, hogy csak ők voltak ezt, majd azért elmondjátok, tehát hogy hogyan ötleteltetek együtt, Viki.
Hát azért ez egy nagyon nehéz projekt volt. Tehát amikor először mondtam Márti, hogy mindjárt nyertük a szabaduló szoba pályázatot, mindenki örült, aztán elgondolkoztunk, hogy oké, csak most a másik oldalra kell állni. Nekem van több mint 20 éves tréneri tapasztalatom, meg nagyon sok nyomozós játékot csinálunk, tehát volt egyfajta gondolatmenetem, hogy mit kellene beültetni a fiatalok fejébe azzal, hogy aztán egy nagyon szuper és sikeres dolgot hozzanak létre. És először toboroztuk a hallgatókat, de nem csak egyetemisták, hanem ugyanúgy középiskolás hallgatók is jöhettek, aki rászánta a szabad idejét, egyszer-kétszer azt hiszem, hogy el is kellett őket kérnünk a suliból egy-egy tréning napon, és aztán ez alatt az egy év alatt gyakorlatilag ők megkaptak mindent ahhoz, hogy átállva a másik oldalra egy nagyon izgalmas dolgot hozzanak létre, mert nyilván ugye szabadulószobában ők jobban járnak. Azt gondolom, hogy szinte mindegyikőjük többet kipróbált már, tehát tudták, hogy mik azok az elemek, amiket ők szeretnének átemelni. De hát az édes kevés, mert ugye bele kell férni egy adott időbe, és hát leginkább, ami a legfontosabb volt, hogy egy koncepciót kellett nekik megalkotniuk. Az Európai Uniós értékrendek alapján nekik úgy kellett kiemelni valamit belőle, ezt nem akarom elárulni, hogy mit, mert hogy ebben pont ez lesz a lényeg, amikor aki eljön és kipróbálja, hogy azt hogyan tudjuk fogyaszthatóvá tenni. Jó, egy picit elárulom, az egyik például az az adathalászatról szól, hogy mennyire fontos, hogy az adatainkat mikor, hogy és miként adjuk meg, és az egyik szabadulószoba pont erről szól, hogy ők azok, akik megmentik a világ adatait, hogyha sikerül kiszabadulniuk. És azon kívül, hogy a hagyományos elemek, amik egyébként megtalálhatók a szabadulószobában vannak benne, nagyon sok ehhez kapcsolódik, és teljesen át tudják élni azt, hogy milyen tulajdonképpen igazán felelősséggel bírni a másik iránt. Nagyon ügyesek voltak, nagyon lelkesek voltak, és ami meg a különlegessége, hogy tulajdonképpen egészen addig, amíg mi ezt nyitva tartjuk majd, ezek a hallgatók, akik ebben részt vettek, ők fogják üzemeltetni is a szabadulószobát, úgyhogy nagyon sok szeretettel várunk rá mindenkit.
Tehát ez egészen pontosan Egerben a Bródy Sándor utcában, 5 szám alatt. És akkor, hogyha a hallgatók is, diákok üzemeltetik, tehát hogy akkor ez egy bejelentkezés alapon működő dolog, tehát hogy ez nem egy állandóan nyitva tartó.
Így van, hát mivel mi egy alapítvány vagyunk, ahol önkéntesként dolgozik mindenki, nem is volt ez szándékunk, hogy ilyen üzleti alapon működtessük, állandó jelleggel, ingyenesen lehet használni a szabadulószobát, ennek az az ára, hogy nyilván egy ilyen szűkebb időtartamban tudjuk ezt biztosítani, ezt a lehetőséget. Ez teljesen praktikusan azt fogja jelenteni, hogy a honlapunkon, az a www.egerközösalap.hu oldalon lesz egy bejelentkező felület, ahova 4-5-6 fős csoportok tudnak a megadott időpontokra bejelentkezni, és ezeken az alkalmakon fogják a mi fiataljaink őket így játékmesterként végigvezetni a szabadulószobán.
Ezt hogy kell elképzelni, hogy tehát mondjuk oda megy egy 5 fős csapat, mekkora időtartam az, ami alatt végig lehet járni ezt a szabadulószobát? Én tényleg naivan teszem fel a kérdéseket, mert még sose voltam benn.
Hát ha nem szabadulsz ki, akkor ott alszol. Tehát ez lehet a legrosszabb.
Viszek hálózsákot, jó.
Úgy terveztük meg. Tényleg nagyon-nagyon izgi kanapénk van, ezt is adományba kaptuk egyébként egy nagyon kedves hölgytől, úgyhogy gyönyörű piros. Igazából úgy terveztük meg, és ez is nagyon fontos volt ugye a fiataloknak, hogy végig játszani valamit, azt tudjuk, hogy eltervezzük, hogy mondjuk 30 perc, de amikor élesben ott vagyunk, és tudjuk, hogy játékról játékra megyünk, akkor az elcsúszhat akár 45, vagy akár több mint egy órába. Úgyhogy ez nagyon fontos volt, hogy pontról pontra tudjuk, hogy mikor mi következik, és ez mennyi időt ölel fel. Mi úgy terveztük, hogy kb. 30 perc alatt ki lehet szabadulni mind a két szobából, de azért adunk erre egy picivel több időt, tehát 45 percet számolunk, és azon belül biztosan mindenki meg tudja oldani. Volt már elég sok ilyen próbajátékunk, és ott voltak olyan ismerőseink is, akik abszolút szabadulószoba mentesek voltak még eddig, és hát ők ilyen 44 perc alatt sikerült, hogy megoldották, tehát innentől kezdve azt gondolom, hogy a 30 perc ezeknél a fiataloknál, akik most körülöttünk élnek, olyan hihetetlen ügyesek, és annyira jól gondolkodnak, és annyira kreatívak, hogy én azt gondolom, hogy lesz ebből még kevesebb idő is.
Visszatérve, ugye most ez a szabadulószoba a legfrissebb projekt, de futó projektek, tehát hogy annyira izgalmas dolgokról beszélgetünk, ugye adománygyűjtő kampánytól kezdve a Boldog utca, ami már tényleg ezzel elképesztően népszerű, hiszen ugye már legalább 3, ha nem több, pont 3. Harmadik évet csináljátok. Szóval most melyek a legaktuálisabb programjaitok?
Igen, hát a Boldog utca pályázati lehetőség az idénre már kimerült, tehát
kifutott, igen,
és azt hiszem, hogy talán le is zajlott az összes utca találkozó, akik pályáztak, de természetesen azon vagyunk, és feltett szándékunk, hogy jövőre ugyanúgy folytatjuk, és negyedik alkalommal is elindítjuk a Boldog utca pályázatot. Ahogy említettem, az IFI alap pályázatunk az nyitva áll, egy nagyon rövid, maximum 2 perces ötlet videóval lehet jelentkezni, ez egy folyamatosan nyitva álló lehetőség, helyi közösségi fiatalok által megvalósítandó közösségi projektekkel, ötletekkel lehet pályázni, és mi még abban is segítünk nekik, hogy ebből tényleg egy olyan projekt ötletet dolgozzunk ki közösen velük, ami aztán tényleg megvalósítható. Tehát nekünk ez is célunk mindig is, hogy könnyűvé tegyük, és vonzóvá azt a lehetőséget, hogy pályázzanak helyi közösségek, hogyha nem is civil szervezetek, hanem csak informális közösségek, vagy akár baráti társaságok. És mi szakmailag is segítünk abban, hogy meg tudjanak valósítani egy-egy projektet. Igazából most ez az, ami nyitva áll a egri fiatalok részére, illetve hát a szabadulószoba kipróbálása.
Ez mivel pályázott, ennek van egy vége? Tehát
meddig lehet ezt használni, kipróbálni?
A pályázat keretein belül hivatalosan december 31-ig tartjuk nyitva, úgymond a szabaduló szobánkat, de mivel, hogy elég sok munka van abban, hogy ezt létrehoztuk, azért tervezzük, hogy ennek a folytatását is megpróbáljuk a folytatásnak a lehetőségét megteremteni, úgyhogy azon leszünk, hogy ez továbbra is használható legyen és kipróbálható legyen.
Tehát ha valaki ezt a szabaduló szobát ki szeretné próbálni, diákok, fiatalok, idősebbek, cégek, baráti társaságok, akkor a
www.egerközösalap.hu honlapunkon lesz a bejelentkező felület, illetve a Facebook oldalunkon is, azon keresztül is eljutnak a bejelentkező felülethez, tehát ott onnan is lehet tájékozódni.
Izgalmas csapatokat kívánok nektek, és hát további sok sikert és újabb ötletelést az alapítvány munkáihoz. Rakusz Márta, Katona Havasi Viktória, köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Beáta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető, Farkas Erzsébet. Elhangzott adásunk a 2025. november 7-i műsorunk ismétlése volt. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8